Kedves hallgatók, nyílt a Pesti Vigadóban egy nagyon izgalmas kiállítás Látványtér 15 év címmel, és ez a Magyar Látvány és Díszlettervezők, illetve Jelmeztervező Művészek Társaságának a kiállítása. És itt van a kiállítás kurátora a vonalban, Balla Ildikó, díszlet és jelmeztervező. Szerbusz, Ildikó!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Itt a te kollégáid és te magad is állítasz ki ezen a kiállításon, mégis te vagy a kurátor. Hogy kell ezt elképzelni? Ténylegesen válogatnod kellett a kollégák munkáiból, vagy ez inkább egyfajta díszlettervezési, illetve installációs feladat volt a számodra?
Van egyfajta válogatás is a dolog mögött, ami ugye abból is áll, hogy az ember ismeri a kollégáinak a munkásságát. Azt is tudom, hogy az elmúlt 15 évben miket állítottak ki, ugye az a Látványtér kiállítás sorozaton, ami 2010 óta van. Részben azokat a műveket is kiállították, ami a kiállítás sorozaton valamikor az évek folyamán ki volt állítva, és egyéb munkákat is. És esetleg volt benne egy olyan válogatás, hogy valakivel megbeszéltük, hogy melyiket állítsa inkább ki, melyik lenne esetleg látványosabb a kiállítás szempontjából.
Igen, a 15 év az, mint alcím szerepel, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az elmúlt 15 év munkáit állították ki a kollégák.
Igen, igen.
Uh-huh. Ugye a díszlet és jelmez, azt mindig így egybe tartozónak gondolják, de hogy voltak éppen ez talán két különböző szakma is.
Hát igen, végülis az egyetemeken legtöbb helyen Magyarországon egyben tanítják. Külföldi egyetemeken van, hogy külön-külön tanítják. Uh-huh. És vannak kollégák, akik ugye elvégzik mind a kettőt, aztán mégiscsak az egyik műfajt űzik, ha szabad így mondani.
Igen, mert ugye a díszlet az megközelíthető az építészet felől is, míg a jelmez az nyilván valahol a tervező művészethez, vagy a magához a textil tervezéshez, a divathoz áll valamelyest közelebb, gondolom én.
Igen, tehát vannak olyan kollégák, akik az építészet területéről, vagy az iparművészet területéről érkeznek, de igazából a képzőművészeti egyetemen is, a Kaposvári Egyetemen és a külföldi egyetemen is ez egybe tartozó, és inkább a színházzal kapcsolatos, és ugye amiben ez más, mint az építészet vagy az iparművészet, hogy ez mindig egy szöveghez kötött, akár film, akár színház, akkor ugye egy irodalmi műhöz kapcsolódik. Uh-huh. Az más hozzáállást is igényel.
Igen, egy történethez mondjuk így, legyünk udvarjasak a táncművészekkel szemben, ugye náluk csak a dramaturgia van, meg a szöveg az sokszor nincs.
Igen. De a látvány ugye ott az esetleg, ha koncertről van szó, vagy reklámról, akkor meg mást igényel, de ugye a Vigadóban, ez a Színházi Olimpia keretén belül uh-huh. van ez a kiállítás, és itt kifejezetten színházi díszletek és jelmezek és báb tervezések láthatóak.
Na, akkor csináljunk egy kis kedvet a hallgatóinknak. Mi az, amit itt érdemes megnézni? Miért érdemes ide ellátogatni? Én láttam a kiállítást, tudom, hogy egészen fantasztikusak ezek a dolgok, mind a kiállított jelmezek, de hát ugyanakkor az ember szívét, azt gondolom, hogy a makettek, azok mindig megdobogtatják, mert abban van valami egészen fantasztikus és meseszerű, és pláne amikor meg lehet nézni ugye mellette, hogy milyen az, amikor elkészültek ezek valójában, nyilván fotókon meg tablókon, akkor az teljesen legyőző.
Igen, hát végül is ez volt a szándék, hogy a nézők számára ez érdekes legyen, és én is úgy látom, hogy mindig a makettek, a jelmezek, hogy a test közelből láthatóak élőben. Itt most ugye vannak díszlet elemek is, díszletfalak, amik szintén test közelből láthatóak, ez mindig érdekes a nézők számára. És ugye a makettek megvilágítva egy jó kis szórakozás lehet, akár családi programként is.
Ez biztos, ugyanakkor az egész műfaj valamelyest elég titokzatos, hogy azt kell, hogy mondjam, mert az átlagember úgy nagyjából tisztában van azzal, hogy áll össze egy színdarab, ugye van egy szerző, aki ezt megírja, akkor a rendező összegyűjti a színészeket, vannak olvasópróbák, stb. De azt, hogy ebben mikor kapcsolódik bele a díszlet és jelmeztervező, azt szerintem senki nem tudja, arról valahogy soha nincsen szó. Beavatsz minket egy kicsit, Ildi, hogy ez hogy szokott működni?
Hát igen, ez általában fél évvel a bemutató előtt kezdődik, tehát egy ilyen, azzal
Tehát még
kezdődik,
a próba
hogy
előtt.
Igen, jóval a próbák előtt,
Aha.
igen. Tehát mi általában az olvasó próbára kész jelmeztervekkel, makettel, látványtervekkel érkezünk, és addigra mi már látjuk, hogy milyen lesz az előadás, a színészek akkor tudják meg, és akkor kapcsolódnak bele.
Igen, ők ugye azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a színészek általában ugye 6 héttel a premier előtt kezdenek foglalkozni egy darabbal. Tehát ez ugye átlagosan így szokott
igen,
lenni.
Igen, Magyarországon így ez a szokás. Meg az utóbbi években ez a gyakorlat, hogy általában 6 hét egy próbaidőszak. Mi körülbelül egy fél évvel a bemutató előtt kezdjük el a munkát, ami ugye azzal kezdődik, hogy elolvassuk a darabot, beszélünk a rendezővel, kitalálunk valamilyen koncepciót közösen.
Kitől jön a felkérés, Ildi? A rendezőtől, igazgatótól, intézménytől, produkcertől?
Leginkább a rendezőtől.
Uh-huh.
Leginkább a rendezőtől.
És a rendező választhat?
Hát ezek általában alkotói kapcsolatok, amik esetleg évtizedesek.
Aha, tehát én egy igazgató vagyok, és meghívom XY rendezőt, akkor azt tudom, hogy ő fogja hozni XX díszlettervezőt magával.
Általában így van, igen.
Uh-huh.
Általában így van, de van, amikor egy-egy rendezőnek kísérletező kedve támad, és akkor esetleg új kollégákat kér föl.
Igen, mert ez így elég zárt rendszernek tűnik.
Ez mindig egy kicsit akkor nehezebb, tehát érdekesebb is, hogy valaki újjal kell dolgozni, de nyilván van benne valamennyi nehézség is, hiszen akkor még nem ismerjük egymást.
Uh-huh.
És akkor meg is kell ismerni egymás elképzeléseit, egymás bevett szokásait, kedvenc dolgait,
uh-huh.
elképzeléseit.
Ez kicsit olyan lehet, mint a rendező operatőr a filmeknél, hiszen itt a látvány díszlettervező valahol a rendező elképzeléseinek vizuális megvalósítója, ugyanúgy, ahogy egy operatőr. Mi történik egy első alkalommal? Miket nézegettek közösen? Nem tudom, albumokat, képeket, más előadásokat? Van-e ilyen inspirációs része ennek a dolognak, vagy rögtön belevágtok a közepébe?
Ez változhat is, de nagyon sok esetben van egy inspirációs része is a dolognak. Van olyan is, hogy valaki elolvassa a szöveget, és egyszerűen megjelennek előtte a képek, amiket aztán így egész konkrétan meg is tud rajzolni. Tehát ilyen is történt már velem. De van, hogy egy ilyen inspirációs időszakot eltöltünk, akár több hetet is, gondolkodunk rajta, változtatunk, aztán megjelennek az első vázlatok. Én például makettben szeretek kísérletezni a térben, és akkor először csak ilyen vázlatos elemekkel építjük fel a teret, amit aztán megváltoztatunk, szűkítünk, nagyítunk, és akkor jönnek bele a vizuális elemek.
Azt nagyon fontos tudnod, hogy hol lesz az előadás? Tehát nyilván az esetek nagy százalékában ebbe vagy abba a színházba kérnek fel, akkor tudod ott az adottságokat, de azért nagyon sok olyan darab van, ami egyszer csak mondjuk nyáron önálló életet kezd élni, és szeretnék vinni ide-oda, amoda, utaztatják, esetleg eredetileg egy szabadtérit terveztél, az bekerül kőszínházba, össze kell nyomni, vagy pont fordítva, kikerül szabadtérbe, és akkor lehet, hogy nagyobb lesz. Hogy működik ez?
Hát szerencsés esetben ezt így előre meghatározzák, tehát ezt előre már megkötik a koprodukciós szerződéseket, és akkor megtörténik ez a megbeszélés, hogy esetleg két különböző helyszínen szeretnék ugyanazt játszani,
uh-huh.
és akkor azt úgy technikailag úgy kell megoldani, hogy mind a két helyszínen alkalmas legyen. De van olyan is, hogy most velem pont történt egy ilyen, hogy valami olyan jól sikerül, hogy aztán más színházak is szeretnék azt bemutatni, és akkor át kell alakítani egy másik helyszínre. De ez az alaprajzok alapján és a metszetrajzok alapján történik, hogy mi hogyan fér be.
Magát díszletet, eredeti díszletet, ezt nem nagyon tartanak meg, nem?
Hogy nem tartanak meg.
Igen, tehát hogyha lekerül egy darab, mondjuk a repertoárról, akkor maga a díszlet is megy a levesbe, tehát azt átalakítják, földolgozzák, nem tudom, tehát nincs az, hogy elraknának díszleteket.
Hát raktárba kerül, és aztán feldolgozható.
Uh-huh.
Tehát általában, ha lehetséges, akkor valamikor egyszer újra használják, de nem olyan szándékkal kerül a raktárba, hogy sértetlen állapotban megőrzik az utókor számára, de sok minden megtalálható, csak aztán szétbontják, elemeit felhasználják, és így már nem egységesen bemutatható újra, de azért raktárba fel lehetők még elemek belőle.
Milyen kár. Mennyire meghatározó, illetve rosszul kérdezem, mert nyilván nagyon meghatározó, de mennyire kalkuláltok az elején az anyagiakkal? Nyilván nem mindegy, hogy egy díszletet mennyi pénzből kell kihozni, milyen anyagokat használhatsz, mennyire gondolkozhatsz bonyolult dolgokban. De ezt az elején tudod, vagy csak tervezel, és akkor be kell adni egy költségvetést. Hogy működik ez?
Hát sajnos úgy működik, hogy megmondják az elején.
Aha.
Sokkal jobb lenne, hogyha szabadon szárnyalhatnánk, de általában tudjuk már az elején, hogy nagyságrendileg milyen összegre számíthatunk, és ez bizonyos szárnyalást azért visszafog. De nagyon sok esetben az ember próbál szárnyalni, és utána valahogy megoldani ezt valamilyen összegből, ami a rendelkezésre áll. Tehát ez egy elég nehéz kérdés.
Igen, ez a valahogy megoldani, itt mindig vannak ilyen egészen furcsa vagy praktikus megoldások, ilyen hekkek, amikor meg szokták mutatni díszlettervezők, meg gyakran filmekben is látványtervezők, hogy hát nem tudom, itt kellett egy aranyvízesés, és megoldottuk csoki papírból, és hasonló ilyen fantasztikus, hát a szükség szülte kreatív megoldások.
Igen, ezek mindig vannak, és hasznosak, és igazából jó, meg tényleg nem érdemes rengeteg pénzt elkölteni arra, amire nem okvetlenül szükséges, és sokszor a szükség nagyon jó megoldásokat szül, és jó ötletek születnek, úgyhogy ez nem annyira rossz, de azért néha-néha az is nagyon jó, amikor van rá keret, és lehet nagyot álmodni.
Hát igen, nyilván mindenkinek az az álma, hogy álmodhasson nagyot. De így a ti szakmátokat mennyire alakította át a technológia? Itt egyrészt gondolok a világításra, hiszen azért itt lett egy forradalom azzal, hogy bejöttek a ledek, és hát itt nem csak a fényük, hanem elsősorban a hőmérsékletük az, ami forradalmi, magyarán, hogy nem forróak, tehát ti is bátrabban használhatok olyan anyagokat, amik esetleg hőre lágyulnak, vagy gyúlékonyak. Másrészt a különböző technológiai kütyű, wifi, bluetooth, egyebek, ami azt gondolom, hogy elsősorban a kellékeknél segíthet, már hogyha segít, hogyha kell nektek igénybe venni az új technológiából ilyen dolgokat.
Igen, hát a világ változik, tehát nyilván erre is nagy hatással van, és ez díszlettervezőként változik, hogy ki mennyire érdeklődik az új dolgok iránt, és mennyire használja őket, és nyilván ez a daraptól is függ, és az egész koncepciótól, hogy mit szeretnénk azzal a darabbal kezdeni, egy modern világba helyezni, vagy nem. De nagyon hasznos ezeket az új technológiákat megismerni, hiszen azzal gazdagíthatjuk a látványvilágot, amit színpadra képzelünk.
Mm-hmm. Tudsz egy-két példát mondani egyébként, akár a saját, akár mások munkáiból, amikor valahogy ezt az új technológiát ilyen kreatívan sikerült felhasználni? Akár úgy is, hogy a nézőknek nem tűnt föl, csak ti a háttérből élveztétek ennek az előnyeit.
Igen, végülis ezekkel a videóvetítésekkel és világítás technikákkal, amik ma a rendelkezésünkre állnak, egy egészen egyszerű hátteret csodálatosra lehet varázsolni.
Uh-huh.
És nagyon gyorsan tud változni, tehát nagyon sok dolgot lehet vele elővarázsolni, és nagyon gyorsan tud változni. Hát ez mindenféleképpen jó, és igazából nem igényel időt, átszereljék a színpadot például, ugye, mert az épített díszleteknek van egy időigényes szerelése is, amit bele kell komponálni. De ugyanakkor meg ez nem plastikus, tehát leülni rá nem lehet.
Ez igaz. Térjünk vissza egy pár szó erejéig a kiállításhoz. Nem tudom, hogy kurátortól illik-e ilyet kérdezni, de van esetleg személyes kedvenced? Vagy olyas valami, amit kifejezetten ajánlasz a látogatóknak valamilyen szempontból?
Hát gondolom, hogy személyes kedvencem úgy nem lehet. De mindenféleképpen ajánlom a látogatóknak az egész kiállítást, mert mind a három termet úgy álmodtam meg, hogy mindenből legyen. Ugyanakkor mind a három teremnek van egy kis sajátos jellege is. Ugye van egy nagyon nagy tér, ahol nagyobb elemeket is lehet látni, azért levegős, szerintem jól körbejárható, és akkor van az ötödik emeleti tér, ami egy kicsit intímebb, sötétebb, és oda ugye olyan elemeket rendeztem be, ami önmagában is esetleg világít, vagy kevesebb fényben mutat jól, vagy abban a helyi megvilágításban egy saját spot megvilágítással néz ki jól. Úgyhogy, és családi programként bábokat is láthatunk, úgyhogy szerintem gyerekekkel is jó program. Szerintem izgalmas lehet nekik az a nap, amit ott eltöltenek.
Hát ebben én biztos vagyok, és egészen június 25-ig van erre lehetőség. Ildi, terveztek valami fajta tárlatvezetést, esetleg múzeumpedagógiai programokat, bármi olyasmit, amiben interaktívan is részt vehetnek a látogatók?
Igen, május 18-ára meg van hirdetve már egy program, de még tervezünk továbbiakat is, ahol kollégákkal tárlatvezetést szervezünk, és szerintem ezek érdekes programok lesznek, ezeket majd a Vigadó honlapján meg lehet találni, meg hát nyilván a mi saját honlapjainkon is.
Köszönöm szépen, hogy ajánlottad ezeket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas világba nyerhettünk betekintést. A Színházi Olimpia előadásai mentén nagyon jó, hogy létrejött egy ilyen kiállítás is a Pesti Vigadóban, és akkor ez egészen június 25-ig látható Látványtér 15 év címmel, és magát a kiállítást azt a Magyar Látvány Díszlet és Jelmeztervező Művészek Társasága, a MALÁT hozta létre. Ildikó, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bala Ildikó, díszlet és jelmeztervező, a kiállítás kurátora volt a vendégem. Én köszönöm még egyszer, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a kiállítás további részeihez, illetve a tárlatvezetésekhez.
Nagyon szépen köszönjük, és örülök, hogy a műsor vendége lehettem.
Én is nagyon örülök. Köszönöm szépen még egyszer. Szervusz.
Köszönöm. Szervusz.